Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét, mondta a kormányfő napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi vagy országos, ne tarthasson örökké, a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem is maradt különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között. Azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott párfinanszírozásról, a hűtlenkezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról, sorolta. Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a szép kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat. Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. Közölte, az országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, eszerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek-e mandátumot, mutatott rá. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a szuverenitásvédelmi hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt képviselője, a javaslat előterjesztője a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabálya hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. Ezt a változtatást Magyar Péter kormányfő kezdeményezte. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint nem is tudják, miért akarták megszüntetni azt. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Magyarországon a repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írja internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban a rendőrség őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát, mikor Karlovivári-ban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot, kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet, Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pesten, a Szervita téren, a templommal szemben egy kis padra leültem egy hölgyel, aki a templom üzemeltetője, lelke, Boda Veronika. Ő lesz a beszélgetőtárs, hogy egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak ezt a gyönyörű szép templomot. Úgy érzem, hogy az Budapestnek a legszebb barokk temploma.
Igen, hát a szerviták előtt is, akikről majd többször szó fog esni, de akkor először talán arról, hogy milyen templom előtt is állunk. A hivatalos neve Budapest Belvárosi Szent Anna templom. Ez a hivatalos elnevezése, de mindenki Szervita téri templomnak ismeri, és ez azért is érdekes, mert ez úgy történt, hogy a tér kapta az elnevezést a Szervita templomról.
És hát hiába hívták a kommunista évszázadokat Martinelli térnek, mindenki Szervita térnek és Szervita templomnak hívta, igen, nem Martinelli templomnak.
Valóban így van. Én is soha nem tudtam, hogy hol van a Martinelli tér, annak ellenére, hogy a Szervita teret mindig tudtam, hogy hol van. Sajnos most már Szervita rendi papok közül senki nem ér korábban, korábbi években még Egerben volt egy atya, szervita nővérek, ugye volt a szervitáknak egy női ága is, ők még páran vannak, a Budapesten élnek, Kelenhegyen.
Meg talán Győrött is.
Lehetséges, én csak a budapestieket ismerem. Igen. Tehát visszatérve, hogy kik is voltak a szerviták. Hát a szervita rendet magát 1233-ban alapította 7 firenzei vagyonos polgár, akik elhatározták, hogy Szent Ágoston tanait követve a vagyonukat és az életüket felajánlják a Szűz Máriának, azzal, hogy a fájdalmas szűz tanait és a fájdalmas szűz tiszteletét hirdessék az egész világon. Először Olaszországba természetesen, aztán lassan Európába is sorba alapították a rendet, így körülbelül a Magyarországra a 17. század vége felé kerültek ide, először csak 7 szervita rendi atya, akik a mostani Városház utca 1 szám alatti invalidus házba teljesítettek szolgálatot, mint a rokkant hadisérülteknek az ápolásával. A törököknek a kiüzetése után Pest is felszabadult, szükségessé vált itt is a katolikus vallásnak a terjesztése, és első Lipót császár volt az, aki a szervitákat felhívta arra, hogy itt templomot építsenek. Először még itt, ahol most vagyunk a téren, a korabeli metszetek alapból úgy tűnik, hogy a mögöttünk lévő parkolóház területén volt a pesti mecset, aminek a romjai voltak először alkalmasak arra, hogy ott átalakítva természetesen a katolikus szertartást lehessen folytatni. Tehát ez volt az első hely, és később különböző telekvásárlások és cserék folytán itt az előttünk álló területet, egy egészen a Párizsi utcáig lévő 4 szöget vásárolták meg.
Tehát a Petőfi Sándor és a
Petőfi
utca Sándor és a
Városház
utca közötti és terület.
Párizsi utcáig. Itt közben a következő utcáig ért ki ez az egész 4 szögletű terület, és ebből a szervita térre eső és a Petőfi Sándor utca sarkán lévő területre kezdték el építeni először a kolostort, rendházat. 1722-ben kezdték a kolostor épületét, majd aztán ezt követően Höbling János tervei alapján és Pauer Gyula építőmesternek a tevékenysége folytán 1725-ben helyezték el itt a jelenlegi templomnak az alapköveit. 1748. június 23-án Csáki Miklós kalocsai érsek szentelte fönn, és innentől kezdve folyamatosan működött és működik mai napig is a templom.
Gyönyörű szép a homlokzata, egy tornya van, és olyan első világháborús emlékművet látok, mind a két, ez egy óriási névsor, pesti áldozatok, vagy a környék áldozatai, és az a lovas szobor, az valami csoda ott. Jézus lehajol egy sebesültér, vagy nem?
Igen, azt felkarolja a sebesültet. Igen, a templom tulajdonképpen a mai formájában 2 lépcsőbe épült föl. Először csak a timpanon, ahol szembeállva vele, középen van egy ilyen timpanon.
Fölötte egy dombormű.
A 7 alapító szervita atyát ábrázolja, fölöttük a Szűz Máriát. Ebbe a fal mélyedésbe, jobbra-balra,
két szoborfülke,
Szent Pellegrint és Szent Juliannát ábrázolja, majd a Szent Pellegrinről és Szent Juliannáról bent is
tudunk beszélni. Csak most éppen koncert van benne, azért is még nem mentünk be.
Igen, és most kívülről nézzük. Uh-huh. az, amit említett, ez első világháborús emlékmű, Izsó Vilmos készítette, az egyik oldalon felsegíti a sebesült katonát, a másik pedig az elhunytaknak a névsora található.
Van két monogram, az IH, és azt tudom, az egy Krisztus monogram a bal oldalon, egy-egy koszorúban, másod az SMV, az a szervitáknak a monogramja?
A szerviták monogramja, és a szervitáknak a jelvénye, vagy jelképei, igen, a hétágú korona fölötte 7 milliómmal, és benne ez az SMV, ez több helyen is majd megjelenik a templomba. Következő átépítéskor először csak eddig volt, tehát a...
Van egy párkányzat, igen, a középen, nagyjából.
Tehát addig volt az első időben a templom, és ezt 14 méterrel, és még a toronnyal, tehát az a torony részsel megemelték.
Mikor?
1871-ben. Ezt a második részt, ezt már Disser József építésznek a tervei alapján készítették el. 1874-re készült el, és akkorra hát lett a jelenlegi formája, és ma is
igen, áll. Tehát a torony is akkor készült.
A torony is akkor
tehát
készült.
Gyakorlatilag dupla magas lett a templomhajó, és plusz még a torony.
Igen.
Én azt javaslom, most már megépítettük a templomot, menjünk be.
Amit csak annyit talán a templomról, hogy a templom a háborúba megsérült, a templom is, meg a rendház is. Hát sajnos annyira nem, hogy le kellett volna bontani, de hát a rendházat lebontották, a helyére a telefonközpont került. A templom szerencsére megmaradt. Egy probléma azonban ebből adódott, hogy lebontották a rendházat, hogy az egész templomnak és a rendháznak a statikája úgy lett kialakítva,
hogy egymásra támaszkodtak.
Na most,
most egy szellős hely van.
Van egy szellős hely, és a templomnak a stabilitását az adja meg, hogy egy ilyen acél koszorúval van körül fonva az egész felső rész, hogy ki ne dőljenek az oldalak. Közben renoválták a templomot, 2014-ben volt a külső renoválás, aztán a belül és korszerűsíteni kellett a templomot, az elektromos vezetékeket, ezeket is az 2012-től, hát tulajdonképpen egy szigeteléssel 2025-ig fejeződött be ez a felújítás, illetőleg hát az állandó karbantartás. Hát ennyit most a
épületről. Most nézzünk be a templomba, éppen egy koncertre készülnek, főpróba van, vagy próba van a templom. Tehát lehet, hogy hallatszik majd a háttér muzsika. Egy amerikai kórus lesz ez?
Igen, egy amerikai kórus.
És az az érdekes és szép, hogy nyitva van, folyton nyitva van a templom tépen.
Igen.
Az egy komoly szervezést, meg anyagiakat igényel, hogy ez így megtörténjék.
Szervezést és komoly költséget is jelent.
Közben most éppen nem szól a zene. No, hát itt vagyunk a templomban, egyhajós templom, és minden ragyog. Sok az arany, 6 gyönyörű mellékoltár, gyönyörű szószék.
Valóban a barokk építészeti stílus templomépítésnek az összes jegye itt megtalálható. A sok arannyal, akkor a díszítéssel együtt, tehát itt valóban ez egy egyhajós úgynevezett csarnok templom, a belseje az teljességgel barokk, a főoltár az az akkori állapotnak megfelelően áll ma is, de a többi része folyamatosan díszítődött fel, hogy így mondjam.
Itt vagyunk a szentélyben.
Maga a főoltár és az egész ez a rész magasabb, mint a templomnak az oszlopokon kívüli csarnok része, és a főoltár szinte az egész falat beteríti. Itt uralja a főoltárt, az oltárkép, Szent Annát ábrázolja.
Krisztus nagyanyját.
Krisztus nagyanyját, akkor, amikor a Szűz Máriát, a gyerek Szűz Máriát tanítja olvasni, és a képen látható még a nagypapa, már Krisztus nagyapja, Szent Joachim is. Ez a kép, ez 1741-ből származik, Bécsből, Hötzendorf Johanna Sámuel készítette, és akkor, amikor mielőtt a templomot felszentelték, akkor hajóval szállították Bécsből, az akkor ott már hát eléggé magas szinten működő szervita rend adományozta a templomnak, és innen lett kapta az elnevezését és a Szent Annát. Fölötte a baroknak jellemzőjeként az aranyozott angyalok és a Szent Háromságnak a jelképei szinte beterítik az egész hajót.
Igen, sok-sok angyallal.
Sok-sok angyallal, igen. Az oszlopok mellett az oltár jobb és bal oldalán, illetve hozzánk képest a bal oldal, bal és jobb oldalán, Szent István, és most azt nem látjuk, a másik oldalon Szent László.
Igen, ők szoktak magyar királyok, őrzik az oltár.
Igen, ők őrzik az oltár, életnagyságú szobrok. A előtérbe Szent János és Szent József, szintén életnagyságú.
Szent János keresztelő, Szent János, aki mondja, hogy íme az Isten
Szent már. János, igen. Ebben a szentély részben van két mellékoltár.
Ez egy kép, egy szűzanya kép, kis Jézussal, az egyik.
Szűzmáriának a képe 1768-ból származik. Maga az oltárnak a többi része az sajnos megsérült, úgyhogy már csak a kép maradt a kép, itt meg. Igen. Ugyancsak hiányzik a túlsó oldalról is az ottani mellékoltár.
Igen, a menzája az oltárnak, tehát az hiányzik.
Az hiányzik, és aki Szent Alajos képe van most abban az oltárképben, maga az oltár az viszont...
Akkor ő egy jezsuita, Gonzága Szent Alajos.
Igen.
Kedves Veronika, egyszer majd végignézzük a többi mellékoltárt, amikor csendesebb lesz a templom, mert most egy amerikai kórus fog vendégszerepelni itt este. Hogyan működik a templom? Mert a pesti ferencesek, meg ez az a templom, talán meg a bazilika, ahova szinte egész nap be lehet menni. Egy ilyen templomnál hogyan tudják megszervezni, és mekkora látogatottság, hogy van hétköznap a miserend, tehát hogy igazodnak ahhoz, hogy itt kevés a helyben lakó, de nagyon sokan dolgoznak itt napközben, tehát ez igazodnak, gondolom.
Hát minden belvárosi templomnak a legnagyobb problémája az, hogy itt átmenő hívek vannak, a stabil hívek, akik itt laknak a környéken, vagy az ötödik kerületbe, azok, hát lassan mondhatom azt, hogy kihalnak. Kevés a család, kevés a gyerek, miután iskola sincs a környékünkön, olyan, ahol a kisebb korú, tehát a általános iskolás korú gyerekekből lehetne hittanos csoportokat szervezni, ilyen nagyon kevés van. A miserendünk, illetve a miséknek a látogatottsága is ennek megfelelően úgy alakul, hogy van délben 12:30-kor egy misénk.
Vasárnap?
Nem, hétköznap. Uh-huh. Tehát hétköznap 12:30-kor van egy misénk, meg 16:30-kor van misénk. Most a 12:1-es mise az látogatott.
Ebbi időben a környékről jönnek.
Igen, ebből látszik, hogy a hivatalból ide könnyen idejönnek az emberek, és szívesen veszik. A 16:30-os mise még mindig ugyanaz a hívő társaságé, és akkor szombaton van este misénk, 16:30-kor, és vasárnap van 3 mise 9:00-kor, 11:30-kor és 17:30-kor. A hétköznapi déli misének nevezzük mi ezt a 11:30-es
misét. Az a leglátogatottabb?
Az a leglátogatottabb, meg a vasárnapi 11:30-es mise. Azon vagyunk, és egyre többet szeretnénk propagálni, hogy ha nem is a kisiskolások, de legalább a középiskolások, egyetemisták keressék föl a templomot minél többen. Ezt most nagyon jó is ebből a szempontból, hogy egy új atya került ide hozzánk ebbe az évbe, a Muncsó atya, aki igaz, hogy spanyol, de itt végezte az egyetemet matematika szakon az ELTE-n, és ő neki ismeretsége is, és koránál fogva a kapcsolatrendszere is sok a fiatalokhoz, ő szervez rendszeresen, és most már egyre többen vannak, akik jönnek hittanórára, lelki segítségre. Igen. Jól beszél magyarul, ugye hát nálunk az atyák mindenki külföldi. Igen. A célunk, hogy valahogy a fiatalokat vonzani, becsábítani, igen, és erre most nagyon sok reményünk van.
És abban arra kapnak segítséget, hogy egész nap nyitva van a templom? Vagy hogy tudják megszervezni?
Hát elég nehezen. A templom, hogy úgy mondjam, önfenntartó. Tehát saját magát kell eltartani, ebbe beleértve azt is, hogy világítson, és fűtés legyen, és beleértve azt is, hogy egész napos templomőr szolgálat legyen. Egész nap nyitva van a templom, hát pontosabban 10 órától este 6 óráig nyitva van, de ez viszont azzal jár, hogy állandó portaszolgálat van. Ez egy nehézség, de ennek ellenére ezt a nehézséget próbáljuk akármilyen áron is, de megoldani, hogy látogatható, igen, legyen a templom.
Mindig van bent ember, látogató, turisták vagy hívők.
Igen, hála Istennek azért. Biztos, hogy ebben közrejátszik az is, hogy tárva nyitva van az ajtó, amíg az idő engedi. Aztán a templomnak olyan az akusztikája, hogy lényegében mikrofon nélkül lehet a templomba még az élő beszédet is hallani, különösen hangszer vagy éneklés, meg egyébként is gyönyörűen szól. És ezért különböző kórusok lépnek fel nálunk, és rendszeresen vannak hangversenyek. Meg kell említenem itt akkor már a nevét a karnagyunknak, dr. Horváth Márton Levente, aki orgonaművész, egyetemi tanár, aki nagy energiával fölépített egy kamarakórust, a Te Deum kamarakórust, akik a miséken szolgálnak, igen, ettől hát szebbé és magasztosabbá tudják tenni a miséket, és ő segítségével szerveződik egy éves hangversenysorozat is. Minden hónap utolsó napján tartunk olyan hangversenyt, ami ingyenes, természetesen ehhez támogatást kell minden évben kérni, mert ahhoz, hogy ingyenesen tudjunk tartani, de a fellépő művészeknek tudjunk fizetni, ahhoz külső támogatásra van szüksége. Úgyhogy ez a minden éves pályázatírásoknak az
igen, időszak. És hát gondolom, hogy Veronikának ez az egyik fő feladata, nem? Hogy pénzt szerezni.
Hát egyrészt hát igen, sajnos mindenhez pénzt kell szerezni.
Van, ilyen az élet.
Ilyen az élet. Ahhoz, hogy ugye itt említettem, hogy az épület maga több mint 300 éves. Itt állandóan ahhoz, hogy egyrészt a mai igényeknek megfelelő legyen, másrészt rendben legyen, ahhoz rendbe kell tartani. Most ezt csak úgy tudjuk, hogyha pályázatokból kapunk pénzt. Minden vasárnap 10 órakor van portugál mise nálunk.
Portugálok, brazilok, meg igen, angolaiak, mozambikiak.
Portugál nyelven beszélők.
Ki a papjuk?
Vagy a Szaniszló atya. De
hát tud a Opus Dei atyák közül, van, aki tud portugálul.
Igen, a Szaniszló atya is, Muncsó atya is, de még Gudénusz atya, ő is tud portugálul.
Portugál misén megtelik a templom?
Hát meg nem telik a templom, de elég sokan vannak. Mondhatom azt, hogy szép számmal vannak. Sok mindent próbálunk azért, hogy ez a templom a mai igényeknek is megfelelően tudjon üzemelni, és tényleg tudjon valami többletet adni az embereknek.
Sajátos, speciális küldetése van egy ilyen templomnak, igen, amely nem plébánia templom,
templomigazgatóság, környéken kevés hívő lakik, nem kevés, kevés ember lakik, tehát meg kell találni azokat a módokat, amelyek miatt az emberek veszik a fáradtságot, és eljönnek ide, csodát látnak.
Igen, még nem lehet elmenni, amellett sem, hogy ugye itt említettük a Szent Peregrin, mint
a homlokzaton van szobra.
Szobra. A templomban nem tudtuk megnézni, de itt van a középső belékortár, a Szent Peregrin oltár. Na most a Szent Peregrin a lábfájós védőszentnek nevezik, de tulajdonképpen a rákos betegek védőszentje. És az ő erekéje is itt van a templomunkban, és minden hónap első kedjén a 4/6-os misébe a Szent Peregrin szándékával tartunk Szent Misét, és litánia is a Szent Peregrin imája hangzik el, és nagyon sokan jönnek. Hát ugye, aki beteg és gyógyulásra vár, miután a Szent Peregrinnek a története
is... közbenjárását kérik.
A közbenjárást ő maga is a saját maga imájával tudott felgyógyulni egy olyan betegségből, hogy már a halálán volt.
Nagyon szépen köszönöm azt az erőfeszítést, azt az áldozatos, szorgalmas, odafigyelő munkát, amelyet tetszik végezni a templom látogatottsága érdekében. Boda Veronikával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Kálikárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát! Jöjj, ki árvák atya vagy! Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát! Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermedt élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szent Lélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
Igen, ilyen volt már ugye velem is, például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félrenézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike. Víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. Szent lélek a szívem, Jézus, jöjj hát,
Vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
Hiszen ő maga a szeretet, és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
Ez a bérmálás szentsége.
Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugalta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi-mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a belső énünket erősíti, hogy ha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hitéletünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítsük el vele barátságunkat.
Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig, mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.